számon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A nemzeti petícióval most minden magyar lehetőséget kap arra, hogy nemet mondjon Ukrajna és a háború finanszírozására, és azt mondja a kormánnyal együtt, hogy mi nem fizetünk, ránk ne számítsatok, a magyar jóléti intézkedéseket nem fogjuk megváltoztatni, hangsúlyozta a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor elmondta, az Európai Unió arra teszi fel a lapjait, hogy Ukrajna ezt a háborút Oroszországgal szemben a frontvonalon megnyeri, és Európa ehhez a győztes ukrán háborúhoz ad pénzügyi támogatást. A kormány által indított nemzeti petícióval most minden magyar lehetőséget kap, hogy nemet mondjon erre, tette hozzá. A magyaroknak 2026 egyszerre lesz a veszélyek és a lehetőségek éve, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Azt mondta, a veszélyek valószínűségét csökkenteni kell, a lehetőségeket pedig ki kell használni. Az áprilisi választás sorsdöntő lesz ebből a szempontból. A kormánypártok ezért mondják, folytatta, hogy a 2026-os választás legyen a biztos választás, vagyis ha a kormány megőrzi folytonosságát és cselekvőképességét, akkor a veszélyeket el tudja hárítani, a lehetőségeket pedig ki tudja használni az ország. Ha Magyarország átáll a brüsszeli útra, a Brüsszel párti erők győznek. Az hadigazdaságot jelent, ez pedig felerősíti a veszélyeket, és rengeteg kárt fog okozni az országnak, hangsúlyozta. Brüsszel párti és ukrán párti politikai erőnek nevezte a Tisza pártot és a DK-t a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Reális veszélynek nevezte, hogy magyar fiatalokat küldhetnek katonának Ukrajnába, amennyiben Magyarországon Brüsszel párti kormány alakul. Bőségesen van gáztartalék, az éves fogyasztás messze 40%-a feletti tartalékkal kezdtük meg a telet, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Kifejtette, nem is kell a tartalékot felhasználnunk, vagyis ha igen, csak kis százalékban, mert folyamatosan érkeznek a szállítmányok. Nem akadt el az ország gázellátása, rögzítette a kormányfő. Az elmúlt hetekben bebizonyosodott, hogy működött a katasztrófavédelem és a rendőrség rendszere. A magyar emberek biztonságban érezhették magukat, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten. Rétvári Bence a katasztrófavédelemhez érkezett 10 új tűzoltóautó átadásán, megköszönve a szervezet munkáját, azt mondta. Mindenki a hivatásának legmagasabb szintjén látta el a feladatát. Ismertetése szerint a katasztrófavédelem munkatársai az extrém időjárási viszonyokban 1256 alkalommal segítettek, 730-szor közúton, 77-szer kidőlt fához és 449 esetben egyéb mentési, veszélyelhárítási munkákhoz riasztották őket. A tartós hideg, a havazás, valamint a fagyás és olvadás váltakozása miatt jelentősen megnövekedhet a burkolathibák, kátyúk száma a főváros útjain. Ezért megemelt kapacitással végzik a burkolathibák javítását, közölte a Budapest közút a távirat irodával. Közleményükben arra hívták fel az autósok figyelmét, hogy a biztonságos közlekedés érdekében fokozott óvatossággal vezessenek. A balesetek megelőzése érdekében kérik, hogy az autósok csökkentett sebességgel közlekedjenek, figyeljék az útfelületet, számítsanak váratlan kátyúkra, egyenletlenségekre, tartsanak nagyobb követési távolságot, hogy legyen idő reagálni az úthibákra. Az informatika területén tapasztalható az elmúlt években a magyar oktatás leglátványosabb fejlődése. Jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára egy szakmai fórumon Budapesten. Varga Bajusz Veronika kiemelte, az egyetemek megduplázták a vállalati kutatásfejlesztéshez és innovációhoz kapcsolódó bevételeiket. Csak nem 50%-kal nőtt a nemzetközi Q1-es minősítésű tudományos publikációk száma. hatszoros növekedés tapasztalható a szabadalmi bejelentéseknél, a szellemi tulajdon hasznosításából származó bevételek pedig hétszeresükre emelkedtek. Végül az időjárásról. Szombaton nagy területen csökken a felhőzet, több órás napsütés várható, de az Alföldön és a főváros tágabb térségében maradhatnak felhőstájak. Számottevő csapadék nem valószínű, többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a keleti eszél. A csúcshőmérséklet -2 és +5 fok között valószínű. Északkeleten fagyhat napközben is. Híreket hallottak.
Szeretettel köszöntöm Önöket a műsor szerkesztője Grunda János nevében is. A mai adásban ellátogatunk a Magyar Tudományos Akadémia Quo Vadis Modern Civilizáció, a fenntarthatóság globális kihívásai című konferenciájára, ahol Szatmári Őrs, az ELTE természettudományi kar növényrendszertani, ökológiai és elméleti biológiai tanszékének professzora tartott előadást. Értekezésének címe, amire nem készített fel minket az evolúció. A műsorhoz tartalmas időtöltést kívánok!
Mindenkit szeretettel üdvözlök ezen jeles alkalomból, 200 éves az akadémia. Azt is lehetne mondani, hogy ennek a rendezvénynek a témája, hogy 200 év múlva lesz-e még akadémia, nem csak itt, hanem egyáltalán. Valójában ez a kérdés, és nyilvánvalóan, hogy van egy idegesség ezzel kapcsolatban a világban. Három újsághírt szeretnék bemutatni, ezek viszonylag frissek. Nemzetbiztonsági fenyegetésnek minősítette Izland egy atlanti-óceáni áramlatrendszer összeomlását. Ez valójában a golfáramlatot jelenti. Az ENSZ szerint lehetetlenné vált tartani a párizsi klímaegyezményben foglaltakat. Ez ugye 1,5 fok, de úgy néz ki, hogy nem csak az lehetetlen, valószínűleg a 2 fokot is lehetetlen lesz tartani, hogyha így folytatjuk. Harmadik, miután Trump kikelt a klímavédelem ellen, Kína bejelentette, hogy 7-10%-kal csökkenti az üvegházhatású gáz kibocsátását 2035-ig. Na ez érdekes. Ugye Kína jelenleg a legnagyobb kibocsátó. Ha történelmi összegzésben nézzük, akkor még mindig az USA a kumulatív a legnagyobb kibocsátó. Pillanatilag Kína az, de Kína úgy tűnik, hogy komolyan veszi. Az Egyesült Államokból ez sajnos nem látszik. A fenntarthatóság azért nehéz dolog, mert 3 önmagában is komplex lába van ennek 3 lábú széknek. Az egyik a környezettel kapcsolatos kérdések, megoldási javaslatok, a második a gazdaság, a harmadik például a társadalom. Egy 3 lábú székből, ha bármelyik lábot elvesszük, akkor a szék felborul. Igen ám, de nem ezekre a hegyes botokra ülünk, van egy lapja is a széknek, és szerintem a lap az a tudás. Ez nagyon fontos, mert a tudás nélkül a legjobb szándék is csak akaratlan greenwashingba fog torkolni, tehát zöldrebosásba, amire aztán nincs szükségünk. Az igazán nagy bajok valójában a kb. 300 évvel ezelőtt kezdődtek, lényegében az ipari forradalommal esik egybe, de itt most 3 néhány görbe van. Ez a nagy gyorsulás hatásait jelenti. A nagy gyorsulás 1950 után következett be, és hogyha végig tetszik nézni, ott mindenféle dolog van, az urbanizációtól kezdve, a földhasználaton keresztül, az óceánok nitrogén termelésig, a széndioxid kibocsátás, a metán kibocsátás, akármelyik görbét nézzük, lényegében hasonlóan néz ki, és ahol a görbe elkorombul, az 1950 környékén van, ezt hívják the great accelerationnek, a nagy gyorsulásnak. Nyilvánvalóan, hogyha valaki ránéz, akkor érzi, hogy itt aztán most már tényleg baj van, tehát az, hogy a jövő úgy fog kinézni, mint a múlt, az biztos, hogy nem igaz. Környezeti kihívások azok sokrétűek. Ugye a klímaváltozás az itt van velünk, aki azt nem látja, az egyszerűen vak. Extrém időjárási események egyre gyakrabban fordulnak elő, pontosan úgy, ahogy megjósolták annak idején. Majd erre még visszatérünk. A biodiverzitás vitathatatlanul csökken, szintén exponenciálisan növekszik a fajok kialási rátája, az élőhelyek pusztulnak, a talaj és a vízkészletek túlhasználata folyik, és a környezet, mint az egész rendszernek a fizikai alapja, az megrendülni látszik, legalábbis ami az emberi civilizációt érinti. Az élővilág meg fog maradni, nagyon nehéz lenne kipusztítani az élővilágot, szinte lehetetlen, minket viszont annál inkább, a technológiai civilizációt, mint olyat, meg még könnyebben. Jobbra azt látszik, kérem szépen, hogy elértük azt, hogy az emberek által termelt mesterséges anyagok, amiben a téglától kezdve a műanyagokig minden van, túlnövi az egész bioszférának a produktivitását, az összes baktériummal mindennel együtt. És gyakorlatilag ma átlagosan egy ember gyakorlatilag elképesztő mennyiségű új anyagot, hát emberre számítjuk, produkál, és hát ez vezetette ez a toronyhoz, amit ott látunk. A társadalmi kihívások azok nagyon erősek, úgy szintén. Nagyon fontos lenne, hogy bizalom legyen az intézményekben, és az intézmények kompetensek legyenek. Nagyon nagy veszély a polarizáció, erre majd egy külön előadás kitér. Ugye vannak mi, és vannak ők. Igen ám, de ez a föld egészét tekintve nem megy, ugye ez nyilvánvaló. Az együttműködésnek egy hatalmas problémát látjuk ezen a skálán, és az egyenlőtlenség egy óriási akadály, egészen röviden szólva, aki kénytelen szeméttel fűteni, azt nagyon nehéz az fenntartatóságnak problémájának megnyerni. Az oktatás és az egészségügyet kritikusnak látom, részt kell venni a döntésekben, hogy ebből megváltozzon. Az elővigyázatosság elve ez nagyon fontos, tehát magyarán sok mindent nem tudunk, hogy hol omlik össze a rendszer, de nem tudjuk, ezért óvatosabbnak kell lenni annál, mint hogyha tudnánk, hogy hol omlik össze. Ez az elővigyázatosság elve. Sajnos, majd erről is biztos lesz szó, a közgazdaságban is hozzászoktunk az, hogy a jövőt le kell számítolni, jobb ma egy veréb, mint hol meg egy túlzok, csak ebben a vonatkozásban ez nem fog működni. És a tudás hatalom valóban, de akkor azt használni kellene. A jobboldali ábra meg azt mondja, hogy most már hogy túllendültünk, tehát a városi népesség összlétszáma az szépen túllendült a nem városi népesség összlétszámán, és a városi növekszik, a másik pedig stagnál. A gazdasági kihívások nem jelentéktelenek, az erőforrások felhasználása, az energia és az anyagigény óriási problémákat jelent. Sebezhető csoportok keletkeznek nyilvánvalóan, mert ezek a problémák nem egyenletesen oszlanak el se országokon belül, se országok között. Rövid távú érdekek fogságában vergődik az emberiség, úgy látom, és a politikusok úgy szintén. Átmenetre lenne szükség a fosszilisből a megújulóba, a lineárisból a körforgásos modellbe. Kellene, csak hogy ezt hogy csináljuk meg, arra azon nincs meg, van elképzelés, de közmegegyezést nem látok. És hát ugye megint a közgazdaságtan, tehát a GDP növekedés végtelenül káros célja, hogyha ettől nem szabadulunk meg, már pedig még nem szabadultunk meg, a kormányok még mindig ezt nézik, akkor óriási baj van. És a hagyományos iskolai tudás elégtelenséges, remélem fog működni, ezt tessék megnézni. Ott rezeg egy golyó a baloldali árokban. Igen ám, csak közben módosul az árkok szerkezete, és a fluktuáció hatására baloldali árok az egyre sekélyebb, ez a jobb, és egyszer csak ez az átbillenési pont, és utána hiába rezeg a golyó, vissza már nem fog menni. Az a probléma, hogy fenntartatósági kérdésekben mögött gyakran ilyen jelenségek vannak, az átbillenési pontok, ezek nem lineáris dinamikákon alapulnak, amely nem lineáris dinamikákról a középiskolát is beleértve gyakorlatilag semmit se tanulnak az emberek. Tehát nem csak a döntéshozók, most nem akarok felmentést adni, nem tudnak ezzel mit kezdeni, semmiféle ismeretük nincs az ilyen jellegű folyamatokról. Háromlábú szék az egy jó hasonlat, de azért nem teljesen fedi azt, amit én gondolok, ugyanis van egy hierarchia is ezek között. Bioszféra nélkül nincs társadalom, társadalom nélkül nincs gazdaság. Tehát ezek valójában így épülnek egymásra. A bioszféra élhetősége az szerintem ilyen értelemben mindent megelőz. És miért globális a kihívás? Azért, mert határokon átnyúló folyamatokról van szó. A klímaváltozás nem lehet határkerítéssel elrekeszteni. A migráció, amit már Ilton megjósolt, hogy be fog következni, az be is következett. Ez a kórokozókra is vonatkozik. Ezek a rendszerek összekapcsoltak, gazdasági, politikai és ökológiai láncreakciókat várunk. Ez egy olyan szinergia, amire nem vágyunk, de sajnos ez lesz, ez van. Tehát szükség van, illetve lenne nemzetközi együttműködésre. Én olyan nem vagyok meggyőződve, hogy ebben az irányban haladunk. Erős és hiteles globális intézményekre lenne szükség. Az, hogy Amerika az első, Magyarország az első, Zimbabwe az első, az az ég adta világon semmihez se fog vezetni. Ezt legkomolyabban mondom. És többszintű gondolkodásra lenne szükség, amikor ezekre gondolunk, amelyek hierarchikusan egymásra épülnek. A helyi, a nemzet és a globális gondolkodásnak az összhangját kellene megteremteni, és nincs sok idő. Akkor indítsuk megint egy cikkkel, ez tegnap reggel jelent meg nálam a Google ajánlásával. A Biological Reviews, ezt Cambridge-ben adják ki, az angliai Cambridge-ben, és még nincs is nyomtatásban, de már hozzáférhető. Kérem szépen, ugye az a címe, hogy a Homo sapiens iparosodás és a környezettel való összeférhetetlenség növekedése. Ez egy tisztességes evolúciós alapú elemzés. Akkor egy picit nézzünk bele az evolúcióba. Tudom, hogy van, aki már látta ezt a képet, ezt nem lehet elégszer elmagyarázni. A darwini evolúció nagyon egyszerű alapokra épül, egyetlen egy dián össze lehet foglalni, hogyha vannak olyan egységeink, amelyek sokszorozódnak, vannak öröklődő tulajdonságaik, A, A típusú létezőkből B-típusú entitások lesznek, tehát A-ból A, B-ből B, ez az öröklődés. A változékonyság meg csak annyit jelent, hogy az öröklődés nem pontos. És hogyha az is igaz, hogy az öröklődő bégek között vannak, amelyek befolyásolják a termékenységet, és vagy a túlélést, a kettő kombinációt rátermettségnek hívjuk, akkor az ilyen entitások populációjában természetes szelekció általi evolúció indulhat meg. Ez érvényes bármire, ami kielégít a feltételeket a kémiai anyagok egy részére, és az ideák világában is van egy hasonló folyamat. Na akkor nézzük meg, hogy milyen az evolúciós örökségünk, mert most rólunk van szó, tehát az emberi technológiai civilizáció fenntarthatóságával. Hát kérem szépen, mi kis csoportokban evolválódtunk rendkívül hosszú ideig. Az igazán nagy csoportok azok a mezőgazdaság megjelenése előtti időben kezdtek kialakulni. Nem teljesen esik egybe a kettő egyébként, erre egy nagyon jó könyv van, magyarul is előtt van, Mindenek hajnala, tessék elolvasni. Átalakult a történészek szemlélete erről. Mindegy, de nagyon hosszú ideig kis csoportokban éldegeltünk. A döntések következményeit többnyire helyben és azonnal élveztük, vagy maximum holnap, vagy holnap után. A fenyegetések konkrétak és közeliek voltak, vagy egy ragadozó, vagy egy rivális csoport a szomszédból, sérülés vagy fertőzés. Az információ személyes tapasztalatból, közvetlen tanulásból, mesélésből származott. Ebben a közegben az evolúció olyan pszichológiai és társas mechanizmusokat részesített előnyben, amelyek rövid távon segítették a túlélést. Az evolúció egyébként is eleve miópiás, tehát rövidlátó, nem azzal foglalkozik, hogy majd mi lesz 1000 év múlva, vagy 1 millió év múlva. A populációknak természetesen vannak alkalmazkodási mechanizmusai, elnézés, ez most angolul van, csak hát nincs mindenre idő magyarítani. Tehát ugye van egy élettani alkalmazkodás, ugye az, hogy adott esetben kitágul a pupillánk, vagy felmegy a vérnyomásunk. A másik az az, hogy van egy plasticitás, tehát ugyanolyan genetikai háttér mellett is megváltozhat például egy organizmusnak még a szervei így része is átalakulhatnak, de ezt hívják plasticitásnak. Aztán van az epigenetikai öröklődés, tehát amikor a genetikai anyag szabályozottsága adódik át egyik generációra a másikra, és igen van a genetikai alap. Na, általában az az igaz, hogy menni inkább menjünk jobbra, annál lassabb az evolúció, vagy az alkalmazkodás folyamata. Viszont azt tapasztaljuk, és ez jól dokumentált például abban a cikkben, amit idéztem, tehát jelenleg a jelenlegi környezetünknek vannak olyan káros hatásai, amely káros hatásokra az evolúció nem készített fel bennünket kellőképpen, tehát vannak élettani hatások a fenotípusos és az egyetfejlődésre, tehát ugye embriogenezisre és az emberi fejlődés a születés után vannak negatív hatásai annak, amiben élünk. Az epigenetikai öröklődésbe bele tud zavarni, generációkon keresztül átadódhatnak problémák, és ugye a genetikai alkalmazkodást is ugye valamilyen értelemben nem segítik bizonyos folyamatok. Majd erre még visszatérünk. Rövid táv versus hosszú táv. A klímaváltozás, a talajromlás, vagy a fajkihalások többnyire lassú folyamatok, már a szokásos emberi mindennapos ügyekhez képest. Az emberi agy viszont erősen reagál a hirtelen, közvetlen veszélyekre, sokkal gyengébben a lassan kibontakozó, szisztematikus veszélyekre. Ez a rövid távra hangoltság az evolúció szempontjából érthető, de ma hátrány. Politikusoknak például választási ciklusokban kell gondolkodniuk, a vállalatoknak negyedéves jelentésekben, a részvényeseknek való osztalékban. A klíma és az ökoszisztémák évtizedes időskálán reagálnak, most ez ráadásul gyorsul. De az a kérdés, hogy a mi követésünk és az a gyorsulás hogy fogja egymást metszeni. Az emberi válás során úgy tűnik, hogy nagyon fontos volt a mi és az ő kérdése. Tehát valójában, ami történt a szakértők szerint, azt gyakorlatilag parókiális altruizmusnak nevezik. Az azt jelenti, hogy a csoportokon belül erős kooperáció volt, csoportok között viszont ellenségeskedés. És részben sajnos ez volt az evolúció egyik hajtóereje, mert a tigrisnél okosabbnak lenni nem kunszt, de a szomszéd csoportnál okosabb az már kunszt. Tehát ez egy nagyon erős szelekciós erő volt, és tehát van egyfajta hajlamunk a nagyon szoros állatoknál nem tapasztalható mértékű együttműködésre, de kifelé a többi csoporttal szemben nem vagyunk gyakran barátságosak. Ez a logika ma is tükröződik, országok, blokkok, vállalatok versengenek egymással. Rövid távú gazdasági és geopolitikai érdekek gyakran felülírják a hosszú távú globális szempontokat. Ugye utalok vissza arra, hogy a párizsi klímaegyezményt azt egész biztosan nem lehet betartani. Ez pontosan ezzel függ össze. Ugye az egy borzasztó dolog ilyen szempontból, amikor van egy választás, és akkor kormányváltás történik, akkor ugye egy évig a WC-t keresik a minisztériumban. Tudok, hogy túlzok, de sajnos van egy ilyen dolog. Régen a királyok idejében, ugye Luxemburg is mond 50 évig ült a trónon. 50 évig. Egyébként nagyon nagy politikus volt az európai térségben, és német-római császárként. De hogyha valamit elrontott, akkor 10 év múlva magának kellett megoldania, 20 év múlva is magának kell. Itt van egy olyan feszültség, a politikai rendszer lehet, hogy ebben a formájában inadekvált arra, hogy megoldja a problémákat. És ami fontos lenne, hogy ki kellene alakulni a tudatnak, hogy mi emberiség, nem mi versus ők, mert nincs ők, mi vagyunk globálisan, és globálisan fogunk túlélni, vagy nem. Sokan a közlegelők tragédiájához hasonlítják ezt a helyzetet, ugye olyan helyzetről van szó, amikor van valami közös erőforrás, és hogyha valaki ezt egy kicsit jobban kihasználja, mint korábban, akkor pillanatnyilag jól fog járni. Na de ha mindenki ezt csinálja, akkor teljesen egyértelmű, hogy hova fog vezetni a dolog, mindenki rosszul fog járni. Az egyéni vagy nemzeti szintű racionalitás így vezetett kollektív irracionalitáshoz. Evolúciós szempontból ez ismét érthető, az egyed vagy a csoport közvetlen érdeke ellen gyakran nem állt olyan erős, közös, globális koordinációs kényszer, mint ma. Tehát ez precedens nélküli, és mert precedens nélküli, erre az evolúció még akart volna se tudott volna felkészülni. A környezeti inkompatibilitás az antropocénban növekedett meg, tehát ugye a vadászó gyűjtögető életforma az gyakorlatilag kompatibilis volt a fenntarthatósággal. Még a mezőgazdaság által dominált kultúrák is sokkal közelebb voltak a természetes állapothoz, mint mi, ugye jobbra lent látható, és láthatjuk, és jól dokumentált, hogy ez az életforma károsan hat termékenységre, az immunitásra, a kognitív funkciókra, a fizikai erőnlétre és krónikus stresszt okoz, mi kell még. Ezek mind egyenként is jól dokumentáltak, arról nem beszélve, ugye, hogy ezek egymással összefüggenek. Ha krónikus stresszben vagyok, akkor könnyen csökkennek a kognitív funkcióim, vagy a kognitív funkcióim károsodnak, akkor ugye nem fogom jól kitalálni, hogy hogyan válaszoljak a stresszre. Ezek mögött egyébként nagyon sokszor a legkülönbözőbb jellegű szennyeződések. Egyszerűen a légszennyezettség például tudjuk, hogy az immunitásra károsan hat, kognitív funkciókra is, és így tovább. Tehát az az életforma, és most a többség már ilyen életforma, ez a fajta életforma ezeket mind károsítja, és olyan módon károsítja, amire nem vértezett fel minket az evolúció. Szerencsére, ahogy maga Richard Dawkins figyelmeztet rá, nem vagyunk teljesen a gének fogjai. Az evolúció adott nekünk komplex agyat, nyelvet. A nyelv az egy új öröklődési rendszer, amely minden irányban, horizontálisan, ferdén és vertikálisan is át tudja adni, ráadásul az egyedi élet alatt szerzett információ, teljesen más ilyen szempontból a dinamikája, mint a genetikai öröklődésnek. Kulturális tanulási képességeket kaptunk, ugye? Hát a tanítás például nagyon ritka az élővilágban, alig van dokumentált. Nem a tanulás, a tanítás. A tanítás végtelenül ritka, a csimpánzok esetében egyetlen jól dokumentált eset van, amikor a csimpánz mama megtanítja a csimpánz kölyöknek, hogy hogyan használjon egy követ üllőnek, egy másik követ kalapácsnak, és hogyan törje fel így a diót. Na, tessék satszolni, hogy ez mennyi időbe telik. Átlagos sikeresség 2 év. Oké? Okay? Egy kunst megtanítására. Maguktól tanulnak, de a tanítás más, az egy interaktív folyamat, az rendkívül ritka az állatvilágban. És a kulturális evolúció sokkal gyorsabb lehet. Igen, a technológiai evolúció is, ami ennek az egyik következménye. Az a kérdés, hogy a jó következmények jelennek meg ebben a gyorsulásban, vagy a rosszak, és mikor tud az egyik a másik irányba átváltani. Újra hangsúznom kell az intézmények szerepét. Tehát, hogyha nem rázzuk gatyába magunkat, tehát a törvények, a szabályozások, a nemzetközi egyezmények vonatkozásában, akkor itt nem lesz, nem fogunk szó szerint zöldágra vergődni. Az ösztönzők nagyon fontosak. Nem feltétlenül lelkére kell beszélni az ágenseknek, hanem incentivizálni kell őket, hogy valamilyen értelemben megérje. A potyautasok előnyét csökkenteni kell, aki állandóan vonogatja a vállát, hogy majd másra foglalkozzon azzal, mi nem költünk erre, mi élünk, mint Marci Hevesen, ezt valahogy meg kéne akadályozni, és az ezzel kapcsolatban az átláthatóság, a felelősségre vonhatóság nagyon fontos.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban ellátogattunk a Magyar Tudományos Akadémia Kvovádis Modern Civilizáció a Fenntarthatóság Globális Kihívásai című konferenciájára, ahol Szatmári Őrs, az ELTE Természettudományi Kar növényrendszertani ökológiai és elméleti biológiai tanszékének professzora tartott előadást. A szerkesztő Grunda János volt.
Az erdő fohásza. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Berecz Renáta. Ausztrália állatvilága rendkívül egyedi, főleg az erszényesek és a tojásrakó emlősök gazdagságáról ismert, de találhatók itt emuk, dingók, különleges madarak és számos gerinctelen is, mint a rengeteg pók és rákfaj. Ezek az állatok a kontinens elszigeteltsége miatt fejlődtek olyanná, amilyenek, és sokuk csak itthonos. A velük való találkozás pedig különös élményt jelent. Erről szól Farkas Erzsébet riportja.
Sós Anitát szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Annak idején, évekkel ezelőtt még Sziluett című női műsorunkban bizony gyakorta hallhattuk a ten hangodat és nevedet, és most visszatértél a Szent István Rádió hullámhosszaira, nem véletlenül. Egy hatalmas utazási élményben, úti élményben volt részed néhány hónappal ezelőtt. A világ másik végére utaztál, fogalmazhatok így? Hova is egészen pontosan?
Volt szerencsém Ausztráliába menni a családdal.
Mert hogy hányan is utaztatok el Ausztráliába? Kik voltak az úti társaid?
A férjem és a férjem ikertestvére és én, és a férjem rokona, az anyukájának az unokatestvére. Született már kint Ausztráliában 1956-ban. Az ő szülei második világháború után mentek ki, és ott kezdtek új életet.
Mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy az asztalon itt van előttünk jó néhány kinyomtatott fénykép az ausztráliai út szép emlékeként vagy élményeként. Milyen élmények is jutnak először eszedbe, ha azt mondom, hogy Ausztrália?
Először mindenkinek az egzotikus növény és állatvilág jut eszébe, és ez így is volt velünk is. Ahogy leszállt a repülő, hajnalban már ilyen érdekes papagájhangok fogadtak, és kerestük, hogy hol vannak, és a parkolófáin voltak papagájpárok, ilyen zöldes, feketés, kisebbek, meg nagyobb bacskák is, ilyen kakadúfélék. Persze elrejtőztek, csak a hangjukat hallottuk, és kérdeztük, hogy mi az az érdekes hang a rokonoktól, és mondják, hogy papagájok. Aztán aznap délután a parkban láttuk is a nagyobb kakadukat, gyönyörű szép fehér rúzsaszín szürke madárkák, és ők mindig párban mennek együtt, és vigyáznak egymásra. Ezek a kisebb alakúak, amik itthon is vannak, azok nagy csapatban és hangosan láthatóak a fák koronáján, sőt, inkább elbújnak, csak a hangjukat lehet hallani. Illetve van egy érdekes varjú, aki olyan hangot ad ki, mint a síró kisbaba. És a fák is gyönyörűek. Az eukaliptuszfélék, amely nagyon sokféle van, de olyan, mintha több száz éves ilyen mesebeli fák vennék körül az embert, ilyen fehér kérgük van, és nagyon magasak.
Ha Ausztrália, igen, akkor állatok, igen, koala, igen, kenguru, találkoztál-e koalával, igen, kenguruval, és voltatok-e állatkertben? Igen.
Állatkertben is voltunk, és még hadd térek vissza egy kicsit a madárkákra, mert nagyon szeretem itthon is megfigyelni őket, meg csodálatos teremtményeknek tartom őket, és van egy érdekes madaruk, a kacagó Jancsi, a kokabura, és azt sikerült a természetes környezetében látnom egyet, és hallanom is. Tudjuk jól, hogy ilyen hosszú, erős csőre van, és kisebb termete van, de gyönyörű szép kék tolla is van, barna kék, és ő szokta kígyónak nézni a barbecuezó családok kiskolbászkáit, és előtt szeretettel lopkodja tőlük, mert ő ugye kígyó ölő madár hírében áll. Én nagyon megszerettem őt, és mindenhol kerestem, meg mindenhol azonosítottam a hangját, mert tényleg jellegzetes, vidám hangja van. Az állatkert, hát az volt a csúcs esemény, amit már 9 napig vártam. Egy gazdag ember alapított egy, nem a hivatalos állatkert, ez a White Man's Park, ez egy kis safari parknak mondható, és gyönyörű szépen karban tartott, olyan, mintha egy botanikus kertben járnánk, és közben állatokkal is találkozhatunk, közelből, testközelből, és igyekeztek úgy kialakítani ezt, hogy legyen ilyen dzsungel feelingje is az egésznek, és tényleg ne érezzük azt, hogy ők így fogva vannak tartva. Az állatkákat úgy kezelik ott, mint személyeket, tehát teljes értékű személyiségeket, ugyanis minden koaláról és más teremtményről is a Jóistennek volt fénykép. Ezt úgy kell képzelni, hogy ilyen tablókép a koalákról, és alatta volt minden koalának a neve, kitéve a koalaházra, és nagyon sok koala van ott, vagy 20-30 kép volt talán, vagy több is.
És ha minden igaz, még simogattál is koala,
igen,
moci?
Igen.
Milyen a szőre? Hogyan kell elképzelnünk?
Puha szőre van, de nagy egyébként. Azt hiszem, hogy 20-30 centis, de vagy 50 centis, biztos, hogy van egy kifejlett koala, és őket ráteszik egy ilyen kis fa törzsre, ami ugye nekünk válmagasságban van, és azon ül a koala, és teszegeti az eukaliptusz faleveleket, és hagyja, hogy óvatosan, nagyon lassan, mondták a gondozók, hogy nagyon lassan hozzá lehet érni, és finoman megsimogatni, és nagyon nem bolyhos, hanem tényleg puha a szőre, és nyugodt kis teremtmény.
Volt egy kedvenc állatod is, most itt van előttünk a fénykép az asztalon. Én látom, te látod, mi könnyű helyzetben vagyunk, de a kedves hallgatóknak írjuk le, hogy mi is ez az állat, hogyan kell elképzelniük, hogyan keressenek utána.
Én nem gondoltam, hogy ilyen lesz az első találkozásunk ezzel az állatkával. Először is nagyon megvárattak minket, úgymond, mert sikerült jegyet vennünk egy olyan látványosságra, nem is látványosság, eseményre, hogy meg lehetett fogni, vagy simogatni, és fotózkodni a vombatokkal. Nagyon sokan várakoztak erre, és mikor behozták őket, volt egy ilyen kis tér, ami középen üres volt, ott sétálhattunk, és körben különféle állatokat mutattak be az élőhelyükön. Tehát nem volt semmi ketrec, csak egy kis korlát volt. És rögtön észrevettem, hogy hozták be a vombatot nagyon édin, mint egy kisbabát, így a vállukra tették, mint egy kis csecsemőt, és nagyon cukin nézett, ott meg ilyen nyugodt volt, és azon nagyon elérzékenyültem, hogy én, nekem ilyen nagy szerencsém van, hogy én ilyen csodálatos kis állatkákkal találkozhatok. A fotózásnál is várni kellett, és gyorsan oda kellett ülni a gondozó mellé, ketten ülhettünk, ő fogta a vombatot, és mi úgy finoman hozzáérhettünk nagyon lassan. Ő is egy egész nagy állatka. a szőrét, a vaddisznó szőréhez tudnám hasonlítani. Olyan erősebb, szőrteszerű, de ő annál kedvesebb. Tehát ez a nagy vastag szőrzet egy nagyon cuki, nyugodt kis vicces állatkát borít, és ő hagyta, hogy őt így a hátán fektetve ott pozoljunk vele, és több családdal is, úgyhogy nagyon megható esemény volt.
Úgy ül a gondozójának az ölébe, mintha egy csecsemő.
Igen, úgy,
mint ülne a gondozó ölében.
Fogja a kis mancsával a karját a gondozónőnek.
Na és mi újság a kengurukkal? Kenguruval is találkoztál-e?
Igen, nagyon vártuk, hogy mondták, hogy az autóutak mentén is, kisebb tisztásokon, sőt, a Perth melletti parkokban is található, meg ott vannak családok, és ha van szerencsénk, akkor látjuk őket, de általában este szürkület előtt jönnek ki élelemért, napközben elbújnak. És tényleg így volt, hogy este felé mentünk be egy nemzeti parkba, ott a város környékén, és ott a parkoló fölött, úgy képzeljük el, mint a szépasszony, hogy be megyünk, sétálunk ott a piknikpark alatt, és mint hogyha fönt a parkban lenne egy kenguru, és egy bokorban állt a nőstény, gondolom, és a férje pedig kint vakargatta a mellkasát, és figyelt minket, tehát szemmel tartott. Nagyon cuki volt, ilyen szürkés színű, de vannak vörösesebb színűek is, és mindenféle testalkatúak, soványabbak, ducibbak, izmosabbak, nem azt mondanám, hogy duci, mert ők csupa izomállatok, vannak egész magas, és olyan félelmetesebb fajták is. Láttam egész világos színűt, ilyen fehéres, rózsaszín és nagy termetű családot is, általában csapatban közlekednek, mert ugye sok veszély fenyegeti őket, meg el is ütheti őket az autó, sajnos egyet láttunk az autópályán is, szerencsére nem én vettem észre, hanem a többiek, és azokat a sasok rögtön el is takarítják onnan az útról.
És láttál-e kis kengurút? Ugye mindannyiunknak zsebi baba jut eszébe a Mici Mackóval, ahogy az édesanyja erszényében megtalálható. Szóval kis kengurú volt-e az édesanyja erszényében, és mit meséltek, vagy mondtak nektek a kengurúk életéről? Hogyan talál be a kis kengurú az édesanyja erszényébe?
Nagyon cuki, ahogy ott kinéz. Ugye ő is erszényes, a Wombat is erszényes. Wombatnak sajnos nem láttam, üres volt az erszény, amikor fotózkodtunk, de a kengurúnak láttam. Azok a kenguruk nagyon szeridek voltak, akiknek nem volt kis kengurujuk, de akiknek kis kengurujuk volt, azok egy kicsit félénkebbek, de jól is tették, mert gondolom vigyáztak a kicsikre. Azokat távolról lehetett videózni, ahogy kikurkucskált a kicsi az erszényéből. Nagyon hősies és védelmező anyukák ezek a kis kenguruk, nem is olyan kicsik. Nagyon kedves és szép kis állatkák. Az a kis rövid kis felső karjuk, meg az izmos lábuk olyan kis esendőséget csugal nekem, de amúgy szeridek, meg szóval okosak, tehát az állatkertiek, azok szerintem biztos, hogy jól tápláltak, és éppen ezért egy kicsit lustácskábbak. Viszont az útmentiek, meg a vadon élők, azok nagyon talpra esettek, úgymond, és ügyesek. Az állatkertiek túlzottan is szeridek voltak, szerintem mindenki etette őket, és ezért elbóbiskoltak, és ezért közel lehetett menni és simogatni. Ja, és a bandikút, nekem a kedvencem még a bandikút is volt, mert az olyan kis egyszerű, patkányszerű lény, de mégis annyira kis aranyos, hosszú orrú, és ott él az állatkertben, a piknikparkban, ahogy leülünk piknikezni, asztalokhoz, és osztályok is vannak ott, meg iskolások, és a kis szendvicsünket elfogyasztuk, a bandikút az asztal alatt a kis morzsákat összeszedi, és ott él, és ki is van téve neki kis tábla, hogy itt van a bandikút élőhelye, és ő ott szabadon van, és mindenki vigyáz rá. És nekem ez annyira tetszett, hogy még erre a kis egyszerű lényre is figyelnek.
Látok itt egy másik állatot, és ennek mi a neve ennek az állatnak? Ez.
Én életemben nem hallottam róla, de mondta a férjem, hogy nagyon édi lesz. Ilyen kvokka, egyébként erszényes patkány, magyar nevén. Erszényes patkány nem túl rokonszenves név, de...
Maga a kifejezés igen, valóban igen. Érdekes, de annál cukibb és annál aranyosabb cukibb. Maga az állat.
Ő is egy erszényes, a kicsit láttam, nagyon sokszor láttam a kicsit kibújni, kinézni az anyukája erszényéből, és ő ott az emberek között ugrál egy szigeten, és a szigetre hajóval kell eljutni, nagyon kalandos úton, az óceánon át. Minden egyes hullámot lehet érezni, akármilyen nagy a hajó, szóval az is érdekes, hozzájuk eljutni, egy 30 perces óceánjáró út. Hát ott a Wokka-szigeten ott ők szabadon ugrálhatnak. Úgy hívják, hogy Rottnest Island, és oda mindenki hajóval jut el, és nem lakik ott senki hivatalosan, hanem csak nyaralni mennek oda az emberek, vagy horgászni. Illetve van ott egy katonai támaszpont, ami a II. Világháborúban egy bunker volt.
Azt ezt is megnéztétek?
Ezt is megnéztük, de nekem jobban tetszett a nyaraló része, és a kis kvokkák, ahogy ott élnek, és ott birtokba veszik a szigetet, meg eszegetik a gyümölcsöket ott az emberek között, a turisták között. meg hát együtt eszegetünk, mert az turisták leülnek, megeszik a szendvicseiket, és a lábuk alatt pedig a kókák ott ugrálnak a kicsinyeikkel az erszényükben.
Az elmúlt percekben Sós Anitával Ausztrália állatairól, Farkas Erzsébet beszélgetett. Irodalmi részlet következik. Ferdi Mauet, Ilyen kutya nincs is című könyvének 21. részét hallják. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Úton, útfélen. Nyugtalan család volt a Movat család, legalábbis papa igencsak nyughatatlan családfő volt. Mama boldogan elédegélt volna hosszabban is bármelyik ideiglenes otthonunkban, de papa örökösen újabb és újabb láthatárokra vágyott. Életünk Saskatooni szakaszában is rengeteget utazgattunk a Hudson-öbölbeli Churchill városától a csendes óceán partján fekvő Vancouverig. Fapados körülmények között utaztunk mindig, hiszen a könyvtárosokat sosem fizették meg tisztességesen. Igaz, hogy viszontagságos utazásaink leckéje később nagyon is hasznomra vált saját kalandozásaimnál, mivel az írókat sem fizetik meg soha tisztességesen. Most, hogy felidézem kirándulásaink emlékét, egészen elképeszt, milyen kiemelkedő szerepe van mindegyikben Korcsinak. Nézzük csak például a csendes óceán partjára vezető utunkat. Ha visszatekintek, jószerint csak olyan úti képek sorozata jut eszembe, ahol Korcsi áll a figyelem középpontjában, minden is mindenki más zavaros homályban mosódik el. Erre az útra 1934. júniusában indultunk el rögtön bizonyítványosztás után. Máig is őrzöm a rólunk készült pillanatfelvételt, amint tova gördülünk a River Roadon, és valahányszor megnézem, csak hüledezek, hogy lehettünk képesek így megterhelni szegény ödönkét. Mai üvegtől krómtól csillogó káprázatos kirakat járgányaink egyike sem vergődne fél mérföldnél messzebbre ekkora málhával. Ödönke is csak azért boldogult el vele, mert ő képviselte végső eredményét annak az 5000 éves lankadatlan iparkodásnak, amelyet az emberiség a tökéletes jármű kialakítására fordított. Mert az végképp vitathatatlan, hogy a Ford A-modell jelenti a kerék fejlődésének tetőfokát, és kimondhatatlanul elszomorít, ahogy mindenkit elszomoríthat, hogy ezt a bámulatos csúcspontot a gépkocsi faj hirtelen, rémületes elfajzása követte, és az autó meddő, lidérces szörnyeteggé korcsosult, amely manapság embervérrel táplálkozik a világ országútjain. Egyszerűen hihetetlen, micsoda terhekkel a vállán vágott neki vitézül Ödönke, hogy elszállítson bennünket hegyen, völgyön a távoli tengerpartra. A terebélyes, összecsukható sátrat a pótkerékre kötöztük. Fejünk fölött a gyatra csomagtartón Concepción utazott. Az első sárhányókon három fából készült tábori ágy. A jobboldali felhágon, mely felbecsülhetetlen értékű találmány már rég a modern gépkocsi elhájasodásának áldozata lett, két lécrekesz teli, főként tengerrel foglalkozó könyvekkel. A másik felhágón két utazóláda, egy 5 gallonos benzines kanna és egy pótkerék. Hurcolta továbbá Ödönke a kenu árbócait, vitorláit, evező padjait. Papa újfunlandi mintára olajjal vízhatlanított tengerész zubbonyait és viharkabátjait. Egy szektánst, egy szkúnerről származó tájolóházat iránytűvel, mama háztartási kellékeit, köztük fazekakat, serpenyőket, meg egy rongy csíkokkal telítömött hatalmas jutazsákot, amelyekből mama szőnyeget szándékozott horgolni. És vitte nem utolsó sorban azt a vászonzsákot, amely az én pocok csapdáimat, 22-es puskámat és egyéb létfontosságú felszereléseimet rejtette. Amint a túlzott igénybevételtől hétrét görnyedő Ödönkében tovadöcögtünk a városi tó mentén, amelyen a kacsák már fiókáikat egre círoztatták, tökéletes megtestesülései voltunk a Steinbeck ábrázolta kisemmizetteknek. Korcsi rajongott a kocsikázásért, de szer fölött nyugtalan utas volt. Az a kutyáknál és kisfiúknál egyaránt gyakori téveszme gyötörte, hogy ha jobb felől néz ki az ablakon, hold biztosan valami sokkal érdekesebbet szalaszt el baloldalt. Ráadásul azt sem tudta soha határozottan, hogy melyik ülést részesítse előnybe, az elsőt, ahonnan előre lát, vagy a hátsót, ahol hátrafelé nézelődhet. Indulásnál rendszerint előre telepedett mama és papa közé, én pedig hátul foglaltam helyet, de mire 5 mérföldet megtettünk, mama és Korcsi már torzsalkodtak egymással, mindketten az ablak mellett akartak ülni, és amelyikük átmenetileg kiszorult onnan, addig morgott, szitkozódott és lögdösödött, amíg el nem érte a célját. Nem egészen 1 órás utazás után mama többnyire elvesztette a türelmét, és Korcsit száműzték a hátsó ülésre. A hátsó ülés viszont rendkívül furcsa hatást tett rá. Saját elméletem szerint az anyagcseréjét zavarta meg, hogy kénytelen volt a sebességtől szinte sűrítetten áramló levegőt beszívni, amitől elkapta az oxigén mámor. A szeme egyre vadabbul csillogott, és noha normális körülmények között nem tartozott a csöpögős kutyák közé, ilyenkor erősen elkezdett nyáladzani. Sokszor fel is állt, két előső lábát mama vállára tette, és addig csöpögtetett a nyakába, míg mama végső elkeseredésében alaposan orrba nem vágta, mire Korcsi magában morgolódva visszakushat mellém is engem csöpögtetett össze. De a kedvenc helye, ahol amúgy Isten igazából teleszívhatta magát oxigénnel, az egyik hátsó sárhányon volt, ahová apránként szuszakolta ki magát annyira, hogy csak a hátsó fertája meg a farka maradt bent a kocsiban. Itt ingadozott aztán elég bizonytalanul, miközben orrát jól belemerítette a sebesség szelébe, és hosszú füle csak úgy lobogott. A préri utakat leírhatatlan por borította, és Korcsi szeme meg orra hamarosan annyira eltömődött, hogy úgyszólván megvakult, és 20 lépésről sem tudott megszimatolni egy döglött tehenet. Ez azonban egyáltalán nem izgatta, sőt, addig-addig csúszott kifelé, mint egy rosszul sikerült, rossz helyre szerelt orrszobor, hogy az egyensúlya is veszélyben forgott. Ilyenkor csak az gátolta meg a katasztrófát, ha jó erősen markoltam a farkát, de egy alkalommal véletlenül egy kicsit lazábban fogtam, és Korcsi kurta repülés után kényszer leszállást hajtott végre mögöttünk. Azt hittük, hogy ezúttal örökre elveszítettük. Mire papa megállította a kocsit, Korcsi 100 méterrel mögöttünk hevert az út közepén, akár egy béka, és szívfacsaróan nyűszített. Papa a legrosszabbakat feltételezte, és úgy döntött, hogy a legtöbb, amit tehet, a szerencsétlen jószág érdekében, ha nyomban megszabadítja kínjaitól. Kiugrott a kocsiból, és beruhant az út szélén álló kovács műhelybe, ahonnan néhány perc múlva a kovács áshatag pisztolyát lóbálva tért vissza. De már elkésett. Távollétében Korcsi felfedezte, hogy a sövény mögül két üsző bámulja kíváncsian, mire sürgősen felpattant, és kihasználta az időt némi lármás kis hajkurászásra. A baleset szerencsére nem okozott neki maradandó sérüléseket, mindössze egy apróbb következménnyel járt, melynek köszönhetően végre én is bevonultam a családi krónikába örökké emlékezetes megállapításommal. Korcsi úgy megijedt, hogy nadrágostul vécézett. A por ellen mi hárman, vagyis papa, mama meg én motoros szemüvegekkel védekeztünk. Papa egyik este kijelentette, hogy ez rút kivételezés, fai megkülönböztetés, és Korcsit is megilleti ugyanaz az oltalom. Éppen megérkeztünk egy Elbow nevű jellegzetes préri falunak a szélére, majd végighajtottunk kövezetlen főutcáján, amely olyan széles, mint egy átlagos farm Ontárióban, két oldaláról pedig egy-egy sor deszka homlokzatú épület nézett farkas szemete kietlen pusztaság fölött. Amikor befutottunk, már csak egy vegyes boltot találtunk nyitva. Papa, Korcsi meg én együtt léptünk be az üzletbe, és a hátsó helyiségből előcsoszogó idős kiszolgálótól papa egy motoros szemüveget kért. Az öreg hosszasan keresgélt, végül előkotort 3 szemüveget, amelyet még valaha a gépjármű közlekedés hajnalán terveztek és gyártottak. Mindazonáltal használhatónak látszottak, és papa minden további teketúria nélkül sorra felpróbálta az erekjéket Korcsira. Miközben papa ügyködött, véletlenül ránéztem a kiszolgálóra. Kővédermettem merett ránk. Ráncos ábrázata megnyúlt, akár egy nedves szarvas bőrdarab, dohánytól sárga fogmaradványai hajszál híján kipotyogtak tátott szájából. Ezt az előjátékot papa elmulasztotta ugyan, de annál nagyszerűbb látványban részesült egy perc múlva, amikor fürgén felegyenesedett kezében a második szemüveggel. Ez megfelel, mibe kerül? Kérdezte, majd hirtelen eszébe jutott, hogy borotválkozó készletét 100 kartonba felejtette, és ezért hozzáfűzte. Ja igen, és borotva ecsetre, borotva szappanra, meg egy önborotvára is szükségünk van. Az agg behátrált a pult mögé, úgy festett, mint aki tüstént sírva fakad. Asszott kezével másodpercekig kaszálta a levegőt, míg szóhoz jutott. Jesszus Máriám, nyöszörögte, csak azt ne mondja, hogy ez a dög borotválkozik is.
Ferli Mávát, Ilyen kutya nincs is című könyvének 21. részét hallották. A felolvasó Tóth Levente színművész volt. Műsorunk ezzel véget ért. Búcsúzom, a szerkesztő Tikovics Ernő, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikus Birincsik Márton nevében is. Berecz Renátát hallották.